Zakariás próféta könyvének 6. részéből a 9-től 15-ig terjedő verseket fogjuk olvasni. És szóla az Úr hozzám, mondván: Védj a számkivetésből valóktól, Heldaitól, Tóbiástól és Jedajától, és menj be azon a napon, menj be Jósiásnak, a Sefániás fiának házába, akik Babilonból jöttek, védj ugyanis ezüstöt és aranyat, és csinálj koronákat, és tedd Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak fejére. És szólj néki mondván, ezt mondja a seregeknek ura mondván: Imé egy férfiú, a neve Csemete, mert Csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát. Mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz kettőjük között. És a koronák legyenek Hélemnek, Tóbiásnak, Jedajának, és Hénnek, a Séfániás fiának emlékjelei az Úr templomában. És a messzelakók eljönnek, és építenek az Úr templomában, és megtudjátok, hogy a seregeknek ura küldött el engem hozzátok. Így lesz, ha hallgattok az Úrnak, a ti isteneteknek szavára. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit Isten házában, ezen az adventi vasárnapon. Kívánjuk azt, hogy az Úr építse a lelki életünket, használjon szolgákat, különféle szolgálatokat, hogy ez történjen. Imádkozzunk azért, hogy Isten tudjon munkálkodni mindnyájunknak az életében ezen a délutánon. Kérjük szeretettel az énekkar szolgálatát, majd Seletye testvér fog szólni.
Testvérem szólt, hogy szolgáljak ma délután, és elolvastam az ígét. Az első olvasás után nagyon megragadta a figyelmemet valami ebből az ígéből. Általában, amikor délutánonként rám kerül a sor, hogy szolgáljak, úgy szoktam, hogy egy olyan ígét olvasok fel, ami pászol az a délutáni ígével kapcsolatban, és abból szoktam szólni. De most ebből az ígéből, ahogy mondtam, az első olvasás után megragadott egy mondat, ami nekem, és hiszem, hogy mindannyiunknak, úgy láttam, hogy életbevágó. A hívő életünket meghatározza ez a mondat. És ez nem más, mint a 15. vers utolsó mondata. Így lesz, ha engedelmesen hallgattok isteneteknek, az Úrnak a szavára. Ha hallgattok Istennek, az Úrnak a szavára. És elgondolkoztam azon, hogy én, mi mennyire tudunk igazán őszintén hallgatni Isten szavára. A mai életben az emberek nem sokat törődnek Istennel átlagosan. A valláshoz még igen-igen ragaszkodnak, de ennyi az egész. Hála legyen a jó Istennek, hogy mi megértettük Isten hívó szavát, és engedelmeskedtünk neki. Elfogadtuk az Úr Jézus Krisztus személyes megváltónak, és éljük a hívő életünket. De ez se mindegy, hogy hogyan éljük ezt az életet. Szabály szerint kell éljük azt. Vannak bizonyos meghatározott törvények, amelyeket be kell tartani. Nem volt ez másképp az Izrael népénél se. Ott is a Jóisten, miután kiválasztotta őket, megadta nekik elsősorban a 10 parancsolatot. És vagy elfogadták, vagy nem. Sajnos az derült ki az élet folyamán, hogy az Izrael népe sokszor elhajlott a Jóistentől. Sokszor nem hallgatott Isten szavára. Nem hallotta az Isten szavát. Pedig olyan sok prófétákat küldött hozzájuk. És mégis sokszor elfelejkeztek róla. Amikor nyomorúságba kerültek, mikor már látták, hogy nincs kiút, olyankor kiáltottak Istenhez. És Isten az ő irgalma és szeretete által nagyon sokszor meghallgatta, helyreállította őket. Ismerjük mindezt az Ószövetségből. Tehát mik is, amikor Isten szól, kétféleképpen viszonyulhatunk. Meghalljuk az ő szavát, és cselekesszük, vagy nem törődünk, elengedjük a fülünk mellett. De mind a kettő, az egyiknek megvan az áldása, a másiknak a negatív dolgai, amik következményei. Izrael népe, a kiválasztott, nagyon sokszor nem engedelmeskedett. Például a pusztai vándorlás alatt sokszor az Úr különböző dolgokat mondott neki, és ők, mondjam úgy, hogy mindig talán az ellenkezőjét tették. Egy példa. Amikor a mannát adta, azt mondta, hogy mindenki minden este annyit szedjen, hogy a holnapi napra elég legyen. És nem úgy tettek. Többet szedtek, hát ha holnap nem lesz, vagy hogy mit gondolhattak, nem tudom. És meg volt a következménye. Megromlott azt, ami nem kellett, ami pluszba volt. Aztán, amikor a Jóisten bevezette őket a Kanaán földjére, úgy szintén elmondta az ő parancsolatait, elmondta, hogy miképpen és hogyan kell éljenek. És ezt is tették valameddig, de aztán bálványimádókká lettek, és követték azoknak a népeknek a szokásait, akik közzé kerültek, akiket nagy részben kiirtottak. És ezzel haragra ingerelték az Urat. De az Úr mégis irgalmas, kegyelmes volt, és szerette őket. Ézsaiás proféta a 48. részben a 8. és 9. versben így mondja. Nem hallottad, nem is tudtad, sohasem volt nyitva a füled. Tudtam én, hogy milyen hűtlen vagy, születésed óta hitszegőnek hívnak. Csak nevemért tűrtem ilyen sokáig, dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el. A rész kezdetén az van, Izrael képmutató élete és hűtlensége. Tehát Izraelről van szó, és a Jóisten tudta, hogy milyen az ő életük, ismerte őket, és azt mondja, hogy csak nevemért tűrtem ilyen sokáig, dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el. És tudjuk a történetet Izrael népének, hogy mindig irgalmas és kegyelmes volt hozzájuk. Habár sok nehézségen ment át, és megy át most is Izrael népe. De Isten velük van. De úgy szintén velünk is. Az ő gyermekeivel. Szeret bennünket. Megáldja az életünket. Hűséges hozzánk. Ott van az a szócska, ha engedelmeskedtek. Engedelmeskedünk a Jóisten akaratának mindenben, mindenkor, minden körülmények között, vagy csak akkor, amikor úgy látjuk, vagy úgy érezzük, hogy most ez nekünk jó, hát ez nem annyira tetszik, próbálunk kibúvókat keresni. Gondoljuk át az életünket. És legyen az, hogy teljes szívvel engedelmeskedjünk mindig neki, mert ennek megvannak az áldásai. És mik ezek? Miben látszik meg, hogyha tudunk engedelmeskedni? Ha először is erőt ad nemet mondani a világi, a földi kívánságoknak, amelyekkel a sátán naponként kísért bennünket. A sátán azt akarja, hogy mi is úgy, mint a világ, gyűjtsük a vagyont, vagy szórakozzunk, és tegyünk olyan dolgokat, amik Isten előtt nem kedves. Aztán velünk van a megpróbáltatás idején. Mindenki kerül nehéz helyzetben. De nem mindegy, hogy ezt a nehéz helyzetet Istennel együtt éljük meg, vagy Isten nélkül. Az ő gyermekeinek mindig, ha enged is megpróbáltatást, ott van velük, és mutatja a kiutat, és megadja a kiutat, és kisegíti, erőt ad, hogy a nehéz időket átvészeljék. Megáldja kezünk munkáját. Áldásban részesülünk. Aztán buzdít, erőt ad végezni a lelki munkát. Mert minden egyes hívő emberre a Jóisten munkát bíz. Nem lehetünk tétlenek. Olyan sokszor elhangzott már a szószékről, hogy ne éljünk egy passzív hívő életet, hanem Isten akarata szerint, amit megmutatott, amit megértettünk, hogy ránk bízott, azt tegyük és cselekedjük hűségesen. És így adjunk hálát, dicsőséget a mi Úrunknak, és legyünk jó hatással a környezetünkre. Én kívánom azt, hogy az Úr segítsen meg, hogy őszinte szívből, engedelmeskedve neki, tudjunk fény és világosság lenni ebben a sötét világban, és éljünk úgy, hogy megdicsőjön az ő neve, ami életünkön keresztül. Amen. Antal szolgálatát hallgatjuk meg, és ezt követően Antal Andrea fog szolgálni.
Ahogy otthon készültem erre a mai alkalomra, elkezdtem gondolkodni rajta, hogy mikor is szolgáltam én utoljára adventben a gyülekezet előtt, és az az igazság, hogy én még nem szolgáltam adventben. Akárhogy gondolkodtam, nem jutott eszembe alkalom, és ugye elkezdtem azon is gondolkodni, hogy vajon miért nem álltam én még itt a gyülekezet előtt, és kicsit megfedett az Úr, mert sokszor azért nem mertem kiállni, mert úgy éreztem, hogy nekem valahogy adventben nincs mit mondanom. Mert nem tudom magyarázni a proféciákat a Bibliából, nem ismerem annyira a bibliai történeteket, vagy nem vagyok olyan nagy teológia tudós, de az Úr felhívta a figyelmemet arra, hogy az adventnek mindenki számára van üzenete. Mert hogyha valóban igazi hívők vagyunk, és mi várjuk vissza az Úr Jézus nem csak azokért fog eljönni, akik a Bibliát ismerik, vagy akik teológusok, hanem ő eljön mindenkiért. És hogyha igazi hívő életet élünk, akkor minden adventben van számunkra is üzenete. Ebben az adventben az Úr az én figyelmemet arra hívta fel, hogy nagyon sokszor ilyen passzív várakozó vagyok. Tehát előcsörgök és várom az Urat, és nem teszek semmit. Holott Pál apostol a Bibliában felhívja a figyelmünket arra, hogy Jézust aktívan kell visszavárni. Úgy, hogy elmegyünk és szolgálunk neki. Úgy, hogy elmondjuk a többi embernek is, hogy ő egyszer vissza fog jönni, és meg fogja ítélni a világot. És hogy igazán szükségünk van arra, hogy ez az ítélet számunkra jó legyen, és ne olyan, ami a pokolba küld minket. És úgy jó volt érezni azt, hogy Isten nem hallgatott el, és hogy ebben az adventben is volt számomra üzenete, és olyan jó úgy készülni a karácsonyra, hogy megértettem Istennek a hangját. Azt kívánom, hogy mindjárt értsük meg, hogy mit üzen Isten, és vállaljuk fel azt még adventben is, hogy szolgáljunk neki. Amen.
Ismét a zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, majd ezt követően egy fiúcsoport fog szolgálni.
Ismét itt lehetünk a testvérek előtt, és újból szolgálhatunk. Szeretnék egy igeverset felolvasni. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva, akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz. Mióta megtértem, rendszeresen elkezdtem olvasni a Bibliát. Hát mielőtt nem voltam megtérve, akkor bele-bele kezdtem olvasni a Bibliát, de max. Egy hét után abba maradt. De mióta megtértem, elkezdtem olvasni. És ezt az igeverset, amit felolvastam, ezt fiúkövön tanultuk, akkor, mikor a bibliaolvasásról volt szó. És két kérdés volt feltéve, hogy miért és hogyan kell olvassuk a Bibliát. A miért kérdésre azt válaszoltuk, hogy Isten közelségébe legyünk, tőle várjunk üzenetet, és ha például kísértésben vagy próbában vagyunk, akkor tőle várjunk választ vagy bátorítást. És a hogyan kérdésre, hát volt négy válasz, hogy először is tisztelettel, mert ez nem egy közönséges könyv, hanem ez Isten igéje, és ez Istentől ihletett. A második az az volt, hogy vágyakozással, hogy ne csak letudjuk, hogy na, ma is olvastam Bibliát, és nem adjunk semmi üzenettel. A harmadik az volt, hogy rendszeresen, hogy ne csak egy héten csak egy-két részt, hanem minden nap egy-két részt. És a negyedik pedig, hogy elegendő időt fordítsunk rá. Ne tudjuk le 5 perc alatt, hogy elolvastunk egy Zsoltárt, vagy az evangéliumból egy részt, hanem töltsünk időt, hogy tudjunk elcsendesedni, és Isten szóljon hozzánk. Én arra kívánom a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, hogy tudjuk így olvasni Isten igéjét. Amen.
19. Zsoltár, 8. verse. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket, az Úr intőszava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Bemerítésem óta sokszor volt olyan alkalom, amikor elfelejtettem legalábbis Bibliát olvasni, nem rendszerességgel tettem ezt, és arra is volt példa, amikor a szüleimmel vagy a testvéreimmel nem úgy bántam, ahogy Isten elvárta volna azt. A Biblia által mégis sokszor Isten szólt hozzám, és helyreállított, megerősített. Tegnap ifén többek közt egy lapra rá kellett írni azt, ami aggaszt minket, és én azt írtam, hogy a jövőm, mert a jövő kérdés az egy nagy kérdőjel az életemben. Miután megtettük ezt, mindenki kapott egy kis cetlit, ami rá volt írva egy igeversnek a helye. Én az Ézsaiás könyve 40. rész 10. igeversét kaptam. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Isten ez az igeves által is bátorított engem, hogy ne féljek, mert velem lesz az elkövetkezendő időben. Én bátorítani szeretném a testvéreket, hogy olvassuk rendszerességgel Isten igéjét, mert ezáltal is tud hozzánk szólni. Amen.
A maga útját jártam, mikor szelíden hívtál, a szívemre beszéltél, és megváltoztattál. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom, te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Engedd meg, hogy mindig itt maradjak lábaid előtt, hogy nézhesselek téged, és nyerjek új erőt. Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem. A jelenlétedben ruhádat megérinthetem. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Én tovább szeretném olvasni a 19. Zsoltár 9. versét. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Hát valóban, hogyha az Úr Jézus parancsolatait elfogadjuk, és hogyha az az igazság van a szívünkben, hogy Jézus megváltott minket, akkor az ragyogóvá teszi a szemünket. Sajnos azt vettem észre az utóbbi hetekben, hogy nem volt ez a ragyogás a szememben, és a hétköznapok bajai, gondok, vagy letörölték ezt a ragyogást a szememről. Abban szeretnék változtatni, hogy mindig legyen ott a szívemben az, hogy Jézus ott van mellettem, és ő megváltott engem, és ez az öröm legyen mindig ott a szívem legmélyén. Az első mondat azt mondja, hogy az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Ez tényleg úgy van, hogyha tudjuk, hogy az Úr rendelkezései, parancsolatai helyesek, akkor nem gyötör a lelkiismeret, amikor ezeknek engedelmeskedünk, mert tudjuk, hogy neki engedelmeskedünk, és az a helyes út, amelyen járunk. Meg szeretném kérni a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, mert nagyon sok a kísértés nekünk fiataloknak, ami kitörlik a szemünkbe ezt a ragyogást, és letéríthetnek a jó útról. Amen.
A 119. Zsoltár egyik nagyon ismert igeversével kapcsolatosan szeretnék megosztani néhány gondolatot. A 105. igevers, lábam előtt mécses a te igéd, ösvényen világossága. Hát szerintem mindannyian megtapasztaltuk rutinba egy szokássá, és nem az a vágy volt bennem, hogy na ma is kapjak valamit az Úrtól, ma is mondjon nekem valamit, hanem egyszerűen egy szokássá vált. És biztos voltam benne, hogy nem Istennél van a baj, hiszen Isten mindig akar szólni hozzánk, és hozzám is. És amikor így meggyengülünk, vagy lazítunk egy picit, ahogy én is tettem, akkor a sátán nagyon könnyen megtalálja a kiskapukat, és betör az életünkbe. Az egyik fiúkörön azt mondta Zoltán testvér, hogy aki elmérül Isten igényének a tanulmányozásában, annak előbb-utóbb az életében külső jelek is meg fognak jelenni, amelyek alátámasztják és bizonyítják ezt. Hát elgondolkodtam ezen, és arra jutottam, hogy én is nagyon szeretnék egy ilyen életet élni, amelyről bárki megmondja, hogy ez egy hívő keresztény élet, és akiről más is megkívánná, hogy ő is ilyet szeretne. Hát én erre törekszem és imádkozom ezért, és arra kérem a testvéreket, hogy imádkozzunk egymásért.
Igazságban, szentségben, tiszta szívvel, végességben, hűségben, égi tűzzel. Jézus, megtisztítottál, a bűnből visszahoztál, így már veled járhatok, erős sziklán állhatok. Jézus, megtisztítottál, a bűnből visszahoztál, így már veled járhatok, erős sziklán állhatok. Egy a vágyam, egyre kérlek, adj erőt mindig, hogy vele szenvedélyek, egy a vágyam, egyre kérlek, adj erőt mindig, hogy veled éljek. Igazságban, szentségben, tiszta szívben, békességben, hűségben, égi tűzzel. Igazságban, szentségben, tiszta szívben, békességben, hűségben, égi tűzzel. Jézus, megtisztítottál, a bűnből visszahoztál, így már veled járhatok, erős sziklán állhatok. Jézus, megtisztítottál, a bűnből visszahoztál, így már veled járhatok, erős sziklán állhatok. Egy a vágyam, egyre kérlek, adj erőt mindig, hogy veled éljek. Egy a vágyam, egyre kérlek, adj erőt mindig, hogy veled éljek. Igazságban, szentségben, tiszta szívvel, békességben, hűségben, égi tűzzel.
Még egyszer meghallgatjuk a zenekar szolgálatát, és ezt követően Antal Péter testvér fog szolgálni. Thank you.
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a saját nevemben, feleségem Júlia nevében és az Oxfordi Magyar Keresztény Gyülekezet nevében megkértek, hogy adjam át köszöntésüket. Kívánnak Istentől gazdagon megáldott karácsonyi ünnepeket, és utána is Isten gazdag áldás legyen a gyülekezettel. Sokszor hazajöttünk néhány napra, ünnepekkor, vagy más alkalmakkor, és szégyenkezve mondom, hogy mikor meg voltam kérdezve, hogy nem akarok szolgálni, akkor mindig azt mondtam, hogy nem. Mert úgy gondoltam, hogy hát nekem nem is nagyon van, mit mondjak a testvéreknek, mit mondhatnák már, amit nem hallottak. És megfedett a jó atya, mert nekünk, akik azt valljuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, és megváltott minket, nekünk mindig kell legyen üzenetünk egymás számára, mert abból épülünk. Adventben vagyunk, várakozás, ezt halljuk nagyon sokszor, várjuk Isten visszajövetelét, Jézus visszajövetelét, várjuk a karácsonyi ünnepeket, Jézus születésének az ünnepét, és most nagyon sok várakozásban volt részem az utóbbi időkben. Kellemes várakozásokban. Az egyik, mikor megtudtam, hogy több szabad napom lesz egyik a másik után, és Júlia is mondta, hogy te, hogyha már 4 napot egy húzamba szabad vagy, nem megyünk haza. És mondtam, hát elég húzós, mert nagyon kevés az idő. De azért csak a honvágy, a vágy, hogy találkozunk szüleinkkel, szeretteinkkel, győzött rajtunk, és azt mondtuk, hogy akkor hazamegyünk. És vártam, nagyon vártam ezt az alkalmat, hogy hazajöjjünk. Aztán múlt vasárnap karácsonyi istentiszteletet tartottunk a gyülekezetbe ott, és sokat próbáltunk előtte. Szerettük volna tudásunkhoz, tehetségünkhöz képest a legjobbat nyújtani. Azoknak, akik eljönnek, szerettünk volna valamit adni magyar nyelven, Isten igéjét valahogy olyan módon, ahogy mi tudjuk átadni. És heteket készültünk rá, sőt, mondhatom azt, hogy hónapokat készültünk rá, és mindig, amikor egy kis szabad idő volt, akkor találkoztunk és próbálgattunk. És vártam, nagyon-nagyon vártam ezt az ünnepet. És egyre többet gondolkoztam azon, hogy az én várakozásom miről szól. Hogy várom a karácsonyt azért, mert szép ünnep, mert sokan találkozunk, sokan eljönnek az imaházba, sok új arcot, vagy régen látott arcot látunk, vagy fiatalok, várjátok, hogy vége szent este az imaházba, és aztán utána találkoztok, mentek kántálni, milyen élmény ez nektek, és milyen élmény volt ez nekem is. Vagy első napján is ugye sokszor találkoztok itt, sokszor ösztök az imaházba, jobban összefornak ezek a barátságok. Ez mind jó, nincsen ezzel semmi baj. Csak a várakozásunknak a lényege ez nem ez. Nekünk, mint hívő embereknek Jézus visszajövetelét kell várjuk. Nem mindig vártam. Nem mindig volt a szívemben az, hogy én várom, hogy Jézus visszajöjjön. Várom azt, hogy az ő országa visszajöjjön. Hogy amit szem nem látott, fül nem hallott. Hát ma este, hogy hallgattam a zenekart, meg a fiatalok szolgálatát, meg a közös énekeket is, olyan egy csipetnyi mennyország volt számomra. És mégis azt mondja a Biblia, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott. Úgyhogy azt jelenti, hogy még ettől is szebb lesz. Mert ezt hallottam. Várod-e, hogy visszajön az Úr Jézus? Van-e a szívedben vágyakozás arra, hogy jöjjön vissza? Készen állsz-e arra, hogy mikor ő visszajön, és a nevedet fogja szólítani, és minden titkos gondolatodat, és minden titkos tettedet, amiről csak te tudsz, és ő, azt nyilvánosságra hozza, kitárja mindenki előtt. Szégyenkezve fogsz előtte állni, vagy pedig büszkén, és mondod, hogy itt vagyok, Uram. Halleluja. Jó, hogy jöttél. Én kívánom azt minden jelenlevőnek, hogy ez a várakozás, ez az időszak hívja fel a figyelmünket arra, hogy Jézus második visszajövetele nagyon közel van. Hogyan fog minket érni? Hogyan fog téged érni? Hogyan fog engem érni? Hiszem azt, hogy még nagyon sok üzenet lesz ma este, ami a szívünket megérinti. Szeretném, hogyha testvérek gondolnának ránk ott, ahol vagyunk. Szeretném, hogyha imádkoznának értünk, hogy azon az úton, ahol, amin járunk, azokban a feladatokban, amiket kaptunk, hely tudjunk állni, példák tudjunk lenni, és tudjuk hirdetni az igét alkalmas és alkalmatlan időben. Amen.
Tovább is akar beszélgetni velünk, megszólítani bennünket. Készítsük a szívünket, és imádkozzunk azért, hogy Isten szólítson bennünket tovább is. Az énekkar szolgálatát kérjük.
Amen.
amikor a csemetéről, a sarjadékról olvastam itt az igében, eszembe jutott gyermekkoromban, amikor a régi rendszerbe kivágták a fákat, magas nyárfákat, pedig az nekünk gyerekeknek, fiataloknak nagyon jó volt, foci kapunak használtuk, és nagyon-nagyon szomorúak voltunk, hogy kivágták ezeket a nagy fákat, és más helyet kellett keressünk, ahol játszunk, ahol szaladgálunk, focizunk. És emlékszem, hogy az egyik tavaszon azt híresztelték, és azt mondták a barátok az utcában, a falus társak, hogy hát nőtt egy sarjadék ott abban a fában, ahol mi használtuk apufának azt. És annyira örültünk, hogy arra a helyre visszamehettünk, és újra azon a területen játszhattunk. A Jóisten így tervezte a természetet, hogy az kihajt, virágzik, nő tovább, és így is lehet szemlélni az Istennek a csodáját. Hát még lelki értelemben mennyire fontos az, hogy arra a személyre összpontosítsunk, és köréje gyűrjünk, mert nem egy élettelen tárgy, nem egy szertartás, egy rideg, hideg, tőlünk távoli szertartásra hív Isten bennünket, hanem egy személy köré hív bennünket, aki velünk el akar beszélgetni, aki nekünk segíteni tud, és ő tud igazán, csak ő tud nekünk segíteni. Így tehát, amikor a sarjadékről vagy a csemetéről olvasunk meg, szólunk, testvéreim, akkor az Úr Jézus Krisztusról van szó. És így tehát az Úr Jézus Krisztust kell hirdetni. Miről is lehetne szólni adventben, mint az Úr Jézus Krisztusról? És három fontos fő gondolatot szeretnék az ige alapján a testvérek figyelmébe ajánlani. Itt ebből az igéből a történelmi múltra hadd tekintsünk vissza, vagy nézzük meg, hogy milyen körülmények között mondja Zakariás próféta ezeket az igazságokat. Aztán egy profétikus jövőre tekintsünk előre, mert itt szó van valakiről, aki uralkodni fog, és nem az a személy Jósua, akit itt királyá vagy pappá kellett kenni, vagy megkoronázni, hanem valaki másról beszél, valakiről, aki el fog jönni, aki uralkodni fog, az ő idejükben valaki, aki majd el fog jönni. Mi is úgy beszélünk arról a valakiről. Tehát kell egy ilyen profétikus jövőről beszélni, és harmadsorban pedig egy missziós jelenről kell szólni. És ez a hívő élet, testvéreim, hogy szolgálunk és missziózunk az Úrnak. Nem csak a múltból élünk, ilyen volt akkor, ezt csináltuk, ennyien tértek meg, építettünk, mentünk, jöttünk. Szép múlttal rendelkezik a gyülekezet, a hívő életünk, de nem csak ennyi a hívőség. Nem csak annyi egy ábrándozás, hogy tekintek a jövőbe, ha vissza fog jönni, visz magával, és akkor én nem kell csináljak semmit. A múltunk és a jövőnk hatással van a jelenünkre, és biztat, kell, hogy biztasson engem és bennünket a szolgálatra, a misszióra. Tehát ez a három gondolat hadd legyen előttünk, és kezdjük az elsővel, a történelmi múlttal. Tulajdonképpen, amikor Zakariás próféta ír és szolgál, akkor történelmileg igazából az játszódik le, amit az Esdrás és a Nehémiás könyvében olvasunk. Amit tanulmányoztunk péntek esténként, és ha az Úr megsegít bennünket, akkor jövőben újra kezdjük, vagy folytatjuk az Esdrás könyvének tanulmányozását, mert fontos történelmi esemény. De az történt ugyanis, ugye, hogy lejárt a babiloni fogság, hazajöttek a zsidók, és készültek útra, utazásra. Nem volt könnyű ez. Az akkori körülmények között, még ma sem olyan könnyű utazni messze földre, mivel megyünk, hogy utazunk, elférünk, hogy csomagolunk. Hát azok az emberek nem csak kirándulni mentek Jeruzsálembe, mint ahogy sokan mennek most, gyönyörű szállodákba laknak és viszik őket szép helyekre. Ezek az emberek mentek Babilonból Jeruzsálembe azért, hogy Jeruzsálembe lakjanak. De nem csak, hogy lakjanak, hanem, hogy felépítsék a várost. Nem is volt egy kicsi dolog. Aztán, mikor megérkeztek az út fáradalmai, meg minden, ami avval járt veszélyekkel, akkor megérkeznek Jeruzsálembe, és nem találnak semmit. Le van rombolva, szemét, kövek, por, gaz, Alig lehetett menni Jeruzsálembe, az ismert utcákon már nem lehetett járni. Hát milyen szomorúság lehetett ez azoknak, akik látták még Jeruzsálem szépségét, látták a templomnak a szépségét. Aztán ugye jöttek a megélhetési problémák, valahova be kell költözni. Hát gondoltam, hogy a házam jobb állapotban van. És úgy kellett beköltözni, ahogy javítani kellett a házat, de közbe kellett menni, mert ugye az oltárt felépítették, majd a templomot kezdték építeni, és akkor ott voltak, hogy az ő házukat, a templomot. Nehéz volt ez. A megélhetés hogy lesz, miből élünk, dolgozni kell, művelni kell a földet, annyi ideig nem volt belevetve semmi. Szóval egy kilátástalan helyzet, mondhatnánk azt, hogy pusztaság. Mondhatnánk azt, hogy kilátástalanság, elcsüggedés volt ezeknek az embereknek az életében. Gondok, problémák, kérdések. Lehet, hogy olyan is merült fel, ha miért jöttünk ide, menjünk vissza. De neki fognak és építenek és dolgoznak, és ekkor jön Zakariás próféta által Isten ezekhez az emberekhez. És szól hozzájuk és biztatja őket a munkára. Készteti őket a szolgálatra. Tulajdonképpen arról beszél, hogy ti itt most port, hamut, szemetet, gaz, fogadott titeket, kilátástalanság, de van remény. Van remény nektek személyesen, családilag, nemzetileg, egyházilag, politikailag, gazdaságilag. Van remény. Miért? Mert lesz egy férfi, a neve Csemete. Csemete támad felé. Belőle. És ez megépíti az Úrnak a templomát. Hát lesz ebből valami, még ebben csúfolták a zsidókat. És testvéreim, hogy most beszéljünk magunkról, vagy fordítsuk hozzánk, felénk ezeket az igazságokat. Nem úgy van az sokszor, hogy elfáradunk, vagy elcsüggedünk? Mert hogy nem Babilonból kell idejönni, vagy nem innen kell menni Babilonba, nem ilyenről van szó. De vannak kérdéseink. Vannak problémák, amelyek ott égetnek és terhelnek bennünket, hogy tudjam megoldani, mint legyen az a dolog, nem látok semmi lehetőséget. És hadd mondjam adventi időben azt, hogy a csemete, az Úr Jézus akar segíteni, aki veled volt eddig, most is és ezután is veled akar lenni. Te vele akarsz lenni? Mert ezek az emberek felfogták ezt, hogy jön valaki, hogy segítsen, hogy megáldjon. Testvéreim, helyezzük minden gondunkat és terhünket az Úr Jézusra. Tegyük oda. Ne büszkélkedjünk magunkkal, teljesítményeinkkel, azzal, hogy ki vagyok, mit tanultam, mennyi mindenem van, hanem mutassak az Úr Jézusra. Őt emeljem fel. Őt dicsérjem, őt magasztaljam, róla beszéljek. Ezek az emberek, akik ide jöttek, el voltak csüggedve, és azt mondták, hogy nézd, jön, segít, ő a csemete, ő az igazi sarjadék, az isteni eszköz a te számodra. Csak ő tud megoldást hozni az életedre. És én nem tudhatom, hogy milyen helyzetben vagy, milyen problémában, milyen bánatban, milyen gonddal küszködsz. De azt tudom hirdetni, hogy az Úr Jézus Krisztus akar neked segíteni. Gyere hozzá! Hagyd most az aggódást, a mindenféle töprengést, meg kérdések feltevését, és borulj le, boruljunk le az Úr előtt, és mondjuk el neki az életünket. És ő ad új kezdést, új lehetőséget. Új távlatokat, új kilátást ad a mi számunkra. Hogy ne csak múltunk legyen, hanem jövőnk is legyen. De csak vele lehet, csak követésében, csak a szolgálatában, mert másképp nem lehet. Nem tudom, hogy mi töltötte be az életedet, vagy mivel foglalkoztál az utóbbi időbe, de ma este szeretném mondani, hogy az Úr Jézus akar foglalkozni vele. Be akar avatkozni a te életedbe. Fogadd el az ő segítségét. Ő az egyedüli, aki meg tudja oldani a problémádat. A történelmi időben, amikor íródott ez az ige, meg az Esdrás, Nehémiás könyve, úgy látjuk, hogy amit elkezdtek, be is fejezték. Volt ellenállás, volt nehézség, voltak belső problémák, elbuktak, vagy egyesek odaálltak az ellenség mellé, vagy beengedték az ellenséget a városba, de az Isten nem hagyta el az ő népét. És ezért nézzünk rá az Istenre, aki segít, aki képes megsegíteni és velünk lenni. Ragaszkodj hozzá, beszéld meg vele a terheket és a problémákat, és ő meg fog segíteni, ő meg fog áldani. Ezért a sarjadékról, a csemetéről, Jézusról beszélünk, jöjj hozzá, add át az életedet és mindenedet neki. De nem csak erről a történelmi múltról és a magunk gondjairól és problémáiról kell beszéljünk, hanem van egy profétikus jövő is előttünk. Mert tulajdonképpen itt, akiről szó van, ugye, hogy Jósuának a fejére tegyék, a főpapnak a fejére tegyék ezt a koronát, tulajdonképpen itt igazából szó van, hogy ő fogja megépíteni az Úrnak templomát. Lehet, hogy történelmileg ő segítkezett ebben, meg ott volt, de azt mondja, hogy nagy lesz az ő dicsősége. Ülni fog és uralkodni fog. Itt már valaki másról beszél, Isten igéje. És ki lehet az? És nagyon érdekes, hogy az Ószövetségben ugye az, aki papi szolgálatot végzett, az nem lehetett király. Aki pedig királyi tisztséget kapott, azt nem végezhette a papi szolgálatot. Volt egy király, aki megpróbálta, és nagy bajjal járt ez, nagy betegséggel és gonddal járt, mert nem vehette át ezeket a tisztségeket. Most hogy van az, hogy Isten azt mondja, hogy lesz egy ember, aki betölti a főpapi tisztséget és a királyi tisztséget? Valószínű, hogy nem ez az ember lesz, valaki más, akkor ki az? És tudjátok, testvéreim, ez a kérdés, ez az Ószövetség befejezésekor, vagy az Új Szövetség megjelenésekor, ez bizony kérdés volt. Még az Úr Jézus születésekor is hangzik ez a kérdés, hogy hol van a zsidó királya? Vagy akkor, amikor az apostolok kezdtek szolgálni, amikor az etióp kincstárnok olvasta a Bibliát, Fülepnek azt a kérdést tette fel, hogy kiről beszél ez? Itt a próféta, az Ézsaiás próféta. Kiről beszél? Ki az, akiről itt szó van? Tulajdonképpen magáról beszél a próféta? Vagy valaki másról beszél? És tudjuk azt az igéből, mi, akik Bibliát olvasunk, hogy tulajdonképpen az Úr Jézusról volt szó. Az Úr Jézus Krisztusról. És amit még a Zakariás próféta prófétai előrelátással beszélt, tulajdonképpen Jézusról van szó, a csemete vagy a sarjadék. Itt Jézusról van szó, az Úr Jézus születéséről. Úgy sarjad, úgy ültették, megszületett, mint minden ember, asszonytól, törvény alatt, zsidó szokások szerint, úgy, ahogy mint minden ember. Az Úr Jézusról van szó. Aztán, ha olvassuk a Bibliában, ugye, öleg az Ézsaiás könyvében, amit az előbb idéztem is, az ismert 53. részben, felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, Isten előtt, és mint gyökér a száraz földből. Elültették. És nem volt alakja, de nőtt. Nagy volt az ellenállás. És ezt látjuk az Úr Jézus életében. Kötekedtek, már pici korban meg akarták ölni. Az Úr Jézusról beszél a próféta, nem másról, nem egy emberről, akinek hatalma van, akár egyháziat hatalma. Mert van, aki úgy gondolja, hogy ha egyházilag kap hatalmat, püspök vagy pap vagy, nevezzünk akármilyen titulust, akkor az segít. Nem segít. Akár politikai hatalmat kap valaki, egy ember. Voltak, akik így gondolták, de nem megy ez. Mert nem így működik ez. Mert nem egy embernek, meg nem egy ember tud nekünk segíteni. De az Úr Jézus Krisztus olyan volt, mint minden ember. De nem volt ember. 100%-osan ember volt, mert mi hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt, mert ő 100%-osan Isten. És amit itt az ige beszél, hogy pap és király, akkor ezt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus ember és Isten. És az Úr Jézusról beszélnek ezek az ígék. És ugyancsak az Ézsaiás próféta könyvében írja azt a próféta a negyedik részben, hogy ama napon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lesz, és a földnek gyümölcse nagyságos és díszes Izrael maradékának. Az Úr Jézus Krisztusról beszél, hogy bemegy a dicsőségbe, és úgy olvassuk a Ézsaiás 53-ba, hogy sok fiakat vezérel a dicsőségre. Összefoglalva tehát a sarjadék, a csemete, az Úr Jézus Krisztus, az Isten fia, az Isten ember, a tökéletes Isten és a tökéletes ember, a pap, aki föláldozta az életét, a király, aki uralkodik. És ebben az adventben nem valami gazdasági, vagy valami pszichológiai fellendülést, így boldogulást akarunk mondani az embereknek, hanem Krisztust akarjuk hirdetni. Krisztust, mert ő él, eljött, tanított, meghalt, feltámadt, ott van az Atya jobbján, és vissza fog jönni, és ő rá kell nézzünk. Hogy mikor jön vissza, nem tudjuk, de hamar vissza fog jönni. És itt szó van a templomról is. Hogyha a sarjadék az Úr Jézus, akkor ez a templom, persze, hogy a jeruzsálemi templom, de az Úr Jézus Krisztus a testének a templomáról is beszél, és a Biblia beszél az egyházról is, mint az Istennek a temploma. És mi vagyunk az Istennek a temploma, így mondja az Úr Jézus. Erről beszél a Biblia, hogy oda kerülhetünk az Isten közelségébe, és betölthet bennünket az ő lelkével, az ő dicsőségével. És hogyha az ő lelke betölt, hogyha az Isten fiai vagyunk, akkor örökösök is. Ha örökösök, akkor bejuthatunk az Isten országába. Úgyhogy dicsőséges jövő elé nézhetünk, testvéreim. És erről beszél itt a próféta. Bíztatta őket, hogy hát Jósuát, a főpapot, meg kell tisztelni ezzel a szolgálattal, a templomot fel kell építeni. De tulajdonképpen Jézusról beszél. A nagy főpapról. A királyok királyáról, arról, aki bevezet bennünket a dicsőségbe, arról, aki azt mondta, elmegyek, hogy helyet készítsek, és eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Most a kérdés az, hogy én hogy látom a jövőmet? Ott van-e az a meggyőződés, az a nyugodt, de biztos meggyőződés, hogy velem van az Úr minden nap, én is vele vagyok? És egyszer, amikor földi sátorházam elbomol, akkor épületem van az Istennél, és megyek hozzá. Itt hagyok mindent, de jobbat és szebbet kapok. Na, adventi időben ezek a szent érzések kell erősödjenek a szívemben. És én biztatom, mindjárt befejezem, és imádkozni fogunk. Bíztatom a kedves testvéreket, hogy imádkozzunk, hogy ezek az indulatok legyenek ott bennünk. Hogy ne csak elmélet legyen ez, hogy hát megyek a mennybe, megnyitják a gyöngykapukat, és bemegyek az arany utcákon, találkozom az én megváltómmal, hanem legyen mély vágy, honvágy a szívemben az Úr Jézus után. Aztán pedig a missziós jelen, ez a buzgolkodás az Úr dolgában, munkájában kell, hogy jellemezzen bennünket. És össze akarom foglalni, ha az Úr Jézus Krisztust elfogadtuk, ha a gyülekezeti életbe bekapcsolódtunk, akkor a miénk az örök élet. De addig, míg elfoglaljuk a dicsőséget, addig itt munkát ad nekünk az Úr. És nézzétek meg, a felolvasott igében is felszólít Isten néhány embert, akikről nem sokat tudunk, azt se tudjuk, nehezen olvassuk ki. Ki ez a Heldai? Tóbiásról még olvastunk az ellenség között, de ez úgy néz ki, hogy ez egy komoly hívő Tóbiás. Vannak ilyenek is. Ki lehet az, aki Jedajától? Nem tudunk ezekről az emberekről sokat, de azt tudjuk, hogy amikor oda mentek ezekhez az emberekhez, és azt mondták, hogy nézd, van itt arany és ezüst. És úgy néz ki, hogy ezek értettek, szakemberek voltak abban, hogy készítsenek koronát. Ilyen aranymivesek lehettek. És ezek az emberek azt mondták, igen, mi ezt felvállaljuk. Mi ezt akarjuk csinálni. Mi elfogadjuk ezt a tisztséget, ezt a szolgálatot. Se addig nem hallunk ezekről az emberekről, se utána. Csak most azt tudjuk, hogy ezek az emberek az idejükből oda szántak, és azt mondták, mi ezt elkészítjük. Testvéreim, hogy olvasunk Dávidról, meg az elődekről, elődeinkről, nagyon szép és jó. De hogy van a mi életünk? Most ha elővennénk a névsort, a gyülekezeti tagok, vagy az ismerőségi körünkben, hogy az Úr hív, név szerint hív el. És arról van szó, hogy munkálkodni kell, valamilyen munkát ránk akar bízni az Úr. Hogy készítsük a díszes koronát, hogy adjuk tovább a nagy királynak a dicsőségét, hírnevét. Vállalom, mondom azt, mint ezek az emberek. Igen, én vállom. Nem azt mondták ezek az emberek, ó, hát de most érkeztünk meg, nem hagyja kis pihenést. Majd jövünk a jövő héten. Miért nem mondták ezek az emberek, de hát előbb be kell pakoljunk a házunkba. Hát lássuk, hogy hol lesz a lakásunk. Már mindjárt a templomról beszélsz? Hát de hadd lássam, hogy a családdal hogy lesz a kert, a mező. Föl kell szántani, el kell vetni. Miből fogunk élni? Hogy lesz? Nem ezt mondták. Nem azt mondták, igen, az Úr hív, akkor odaadom magamat. Akkor szolgálni fogok. Testvéreim, ahhoz, hogy ilyen missziós lelkület legyen bennünk, mint ezekben az emberekben, szükséges egy néhány dolog. Szükséges ahhoz, hogy az, hogy Isten megtisztítson bennünket. Tudjátok, itt azt mondja Isten igéje, hogy koronát tegyenek Jósuának a fejére. A harmadik részben azt olvassuk, hogy Jósua a főpap, vádolva volt, ott volt piszkos ruhába, megszégyenülve, valószínű, hogy valami rosszat tett, valami bűnt követett el, nem szolgálhatott így az Istennek. De azt mondja már a harmadik részben az Úr, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, levettem rólad a te álnokságodat, ünnepi ruhákba öltöztettelek téged, tegyenek fejére tiszta süveget, és ez a papi, a főpapi szolgálat. Feltevék azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltözteték őt, az Úrnak angyala pedig ott állt. És most a hatodik részben arról van szó, hogy ennek az embernek a fejére tegyétek a királyi koronát, mert megtisztult. Mert lehet, hogy ezért nem tudom szolgálni az Urat, mert van valami bűn az életemben, amitől meg kell tisztítson az Úr Jézus. Amit az ő vére el kell, hogy fedezzen, mert nincs annyi buzgóság, nincs szabadság az életemben. Pedig tudom, hogy ez így kellene, hogy legyen. Jósuának az életében így volt. A többi embereknek, Heldai, Tóbiás, Jedajá életében így volt ez. Megtisztultak, azt mondták, igen, van lehetőség a szolgálatra, szívesen teszem, mert nem kötötte semmi a bűnhöz, a földiekhez, az anyagiakhoz. Fel voltak szabadulva. Tiszta volt a ruhájuk és a szívük is. A gondolataik és az érzéseik is. Tisztán, megtisztulva. Aztán engedelmeskedve, ugye a Seletye testvér mondta. Itt olvastuk az igében. Ha hallgattok az Úrnak, a ti isteneteknek szavára. Nem lehet ezt úgy, hogy teszem, mert ez a szokás. Megtanultam. De közben az engedelmesség lelkülete nincsen bennem. Az engedelmesség lelkével kell támogasson Isten bennünket. És akkor tudunk missziózni, akkor el fogjuk vállalni azokat a feladatokat, amiket ránk bíznak, vagy meg fogom látni azt a területet, ahol Isten akar szolgálni, ahol Isten akar használni az ő szolgálatában. Hogy vagyok én ezzel a szolgálati területtel, a missziózással? Ó, végezze más! Az Úr bíztatni akar. Adventi szolgálatban akar látni. Dolgozzatok, míg eljövök, mondja az Úr Jézus példázatában az Úr. Így van ez? Mert boldog az a szolga, akit az ő Úr, amikor hazajön, visszajön, ilyen munkába, szolgálatba talál. Aki bizonyságot tesz, aki imádkozik, szívből énekel, buzgolkodik az Úr munkájában mindenkor, tudván, hogy a munkája nem hiába való az Úrban. Ilyenek voltak ezek az emberek, és elkezdték a munkát, Esdrás, Nehémiás idejében, és az Úr megáldotta őket. Előrehaladás volt, szaporodás, fejlődés. Hogy szeretnéd te ezt? Az Úr Jézus meg akar tisztítani. Az Úr Jézus Krisztus hív az engedelmességre, a szolgálatra, az áldozatkészségre, de az áldás átvételére is. Kész vagy ezt elfogadni? Ő ezt akarja adni. Ezen az ünnepen, hogy ne csak történelmi múltra tekints vissza, történt valami régen az életemben. Hogy ne csak elméletben tudd azt, hogy hát valami lesz, bejutok, vagy nem tudom pontosan, de vár rám a dicsőség, hanem most a jelenben az Isten áldásaival be vagyok telve, és van mit mondjak, telve a szívem, túlcsordultig van a poharam, és mondom, hirdetem. Isten segítsen ilyen hozzáállásra, ilyen adventi munkálkodásra. Amen. Hálánkat azért, hogy velünk voltál minden nap, mindez idáig. Dicsőítünk téged azért, hogy egy gyönyörű szép országot, otthont készítettél nekünk. Köszönjük, hogy bemehetünk oda. Azért imádkozom, Istenem, hogy segíts meg most, ma, tudjunk neked élni és szolgálni. Tegyünk félre minden akadályt, és szolgáljunk. Éljünk neked tisztán, és úgy engedelmességgel, igazán a te követésedben. Hallgass meg, és így áldjál meg bennünket ezen a héten, minden nap, minden percben, hogy tudjunk rád mutatni az igazi megoldásra, az egyedüli üdvözítőre. Kérünk, hogy adj ilyen buzgóságot és munkakedvet mindnyájunknak az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.